Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen.
Román Attila vagyok, és a ma esti beszélgetőtársam nevében is nagy szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit, beszélgetőtársam Vén Attila. 8 héttel ezelőtt már találkozhattak vele, ő mint ugye hitoktató, rengeteg tapasztalattal rendelkezik arról, hogy hogy segítheti a különböző családokból jövő fiatalokat, hogy Istenhez közelebb kerüljenek, megtapasztalják a szeretetét, a keresztény közösséget. 4 héttel ezelőtti adásban Ulicsák házaspárral beszélgettem. Ők is ezt a témát hozták fel, úgy látszik, hogy a Szentlélek erre hív minket, hogy erről beszélgessünk. És ez is lesz ennek az esti beszélgetésnek a fő témája. Ők azt mondták, hogy nagyon sokat számít, hogy milyen környezetben születik az ember. És Péter, emlékszem, arra beszélt, hogy vagy a nagyapja és a dédapja is görögkatolikus pap volt, és hogy milyen csodálatos volt egy ilyen családba beleszületni, megélni azt a fajta szerető légkört, imádságos szerető légkört, amiben szinte magába szívta csecsemőkortól a hitet, a liturgiátnak a szépségét, az énekeket, azt az életformát, ahogy a szülők szeretik az Isten, szeretik egymást, és egy ilyen családi közösségben nőnek fel. Ő ezért hálát adott és szerencsésnek mondta magát. Kiemelték még azt, hogy ezt az örökséget továbbvívve, ők is így nevelik a gyerekeiket, de nem elég imádságos életet élni, hanem hitelesen kell azt tenni, hogy igazi példák legyünk, ne csak úgy csináljunk, mintha, hanem hogy valóban éljük meg ezt, és lássák rajtunk, hogy nekünk milyen fontos ez a kapcsolat, és hogy ez szeretet, ez gyakorlattá válik a hétköznapokban. Egyet szeretnék csak még hozzátenni a hosszú bevezetőmhöz, hogy ha jól emlékszem, egyikünk se olyan környezetben született, ahol ez természetes volt.
Részben.
Akkor én egyáltalán nem.
Igen.
És az a csodálatos, hogy abban viszont hasonlóak vagyunk nagyon, hogy igazán a nagy vonzás a szerelmen keresztül érkezett meg egy katolikus lányba. És ezek a lányok vonzottak be minket ebbe a szentháromságos életbe, ahol elkezdett bennünk működni a kegyelem. Én végig szerettem volna jó férj, jó édesapa, jó nagyapa lenni, és együtt járni az utamat a feleségemmel, a gyerekeimmel, unokáimmal. Attilát még ezen túl még arra is hívta a Jóisten, hogy a katonai múlt tapasztalatai alapján, ahol nagy közösségi élménye volt, és na rengeteg táborozási tapasztalatot szerzett, hitoktatónak hívott meg. Na és hát ennek a gyümölcse tulajdonképpen ez most már a második olyan 2 év, ugye, ahol bérmálkozókat készítesz, vagy ez volt az
első? Igen, nem, ez a második.
Ez a második, tehát már kétszer-két év tapasztalata áll mögötted, mert 2 éven keresztül készültetek, és már volt egy ilyen tábor tavaly is.
Ez már a negyedik tábor.
Akkor már negyedik
tábor.
Na hát akkor arra kérlek, hogy egy hosszú felvezető után, akkor oszd meg velünk a táborozási élményeit.
Igen, hát én is sok szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgató testvéreket. 2013-ban, amikor Újházi Lóránt atya megkért arra, hogy főállásban legyek hitoktató, a legelső, hogy is mondjam, csak gondolatok egyike volt, amikor megismerkedtem a plébáni ifjúsággal, tehát akik már így a főiskoláknak a köveit koptatták, hogy ezeket a fiatalokat valahogy itt kell tartani a plébánián. Ahhoz, hogy itt tartsam őket, ahhoz feladatokat kell rájuk bízni, hiszen akkor érzik magukat értékesnek. Tehát a legelső momentum az volt, hogy a hittantábort ezek a fiatalok miatt kell megszervezni, együtt szervezzük meg, bár egy kicsit félve indultam neki, hogy mik lesznek a reakciók, de nagyon jók voltak ezek a reakciók, és elkezdtük az első táborunkat közösen szervezni 2015-ben, a Misár melléken volt, hiszen a tábor
ismerős
volt a környék, igen, már megvoltak a különböző kapcsolatok. Sokat mondó azért az is, hogy 2015-ben 23-an kezdtük, és ebben benne voltak az én kedves segítőim. Most 64-en voltunk, tehát...
Tehát ők ezek a nagyok lettek a főiskolások, egyetemesek lettek
igen.
a segítőik.
Segítők, és így hívtuk meg azokat az általános iskolában hittant tanulókat, természetesen a plébániára járó gyermekeket is, hogy próbáljuk őket összekovácsolni, illetve hát a vallásos háttér nélkül gyerekek, akik viszont hittanra jártak, de ugye templomban nem.
Amiről beszéltünk,
igen,
hogy
igen,
vannak ilyenek
így van,
is.
Vannak ilyenek, és hát elég sokan vannak, hogy valahogy tehát összekovácsoljuk a plébániai gyerekekkel, felekezeti iskolásokkal, és hát valahogy a plébániai életbe megpróbáljuk őket bevonzani és begyökeresztetni. Azt tudni kell, hogy fél évig, a fél éven keresztül a szabadidős programokat, a hozzákapcsoló étkezések, utazások, stb. A támogatásoknak a megszerzése az én dolgom. Tehát ők a témátnak a feldolgozásába.
Esetleg jelentkeznek, mint előadók, vagy nem?
Igen. Tehát ők
szívesen felvezetni, vagy imádkozni, vagy az éneket vezetni.
Az igen, erre is megvan, mert figyelek, én nem tudok zenélni. Énekelni szeretek, de nem tudok zenélni. Úgyhogy erre is megvan a gitáros csapat, illetve mint csoportvezetők, hát fantasztikus pedagógiai érzékkel fel tudják dolgoztatni az adott témákat. Úgyhogy így indult ez a tábor. Az első az egy ilyen próbatábor volt, sok-sok élménnyel, tanulással, és arra inspirált minket, hogy, ahogy mondtam, hogy folytassuk, még több szint vigyünk bele, és lehetőség szerint minél több vallási tartalmat.
Na, hogy sikerült ez most a Orfűi tábornál,
hát,
ugye,
igen,
mert ott voltatok?
Másodszor voltunk Orfűi.
Hogy gyümölcsödöttek a tapasztalatok, és ez friss élmény.
Igen.
De talán akkor végig.
Így van.
A beszélgetés.
Igen, hát nagyon frissek ezek az élmények, de minden évben azt mondtuk, hogy ennél jobb tábort nem tudunk szervezni. Hát most megint megdőlt, mert nagyon nehéz meghatottság nélkül beszélni róla, mert minden évnek, azt el kell mondanom a kedves hallgatóknak is, hogy minden évben van egy tematikája a tábornak. Most az idén a család volt, ugye a család éve is van, és hát a család volt az alap, hiszen amennyire rengeteg örömet megélnek ezek a gyerekek a családokban, hát annyi bánat és szomorúság is van, illetve nagyon sok a szétszakított család, és hát hogy ezt minél jobban tudják kezelni. Ezért úgy gondoltuk, hogy a család témáját fogjuk feldolgozni, és rendkívül jól vették. A fiatalok állították össze a programcsomagot, már úgy értve a lelkérését.
Vagy a segítők?
A segítők. Igen. Az, hogy milyen blokkokban fogják feldolgozni, milyen csoportbeszélgetésekkel, hozzákapcsolódó játékokhoz, ehhez nekem semmi közöm nem volt. Ezt a segítők hozták össze, nagyon precízen, tehát érdemes lesz majd ezt különböző felületeken osztani, hogy a többi hitoktató testvér is tudjon belőle táplálkozni. Nagyon szépen sikerültek ezek a témafeldolgozások, nagyon megnyíltak a gyerekek, ami azért manapság nem mindig van így, és hát lelki értelemben valami csoda történt. Nem tudom máshogy kifejezni. Tehát az, hogy mi, akik hiszünk az Úrba, nap mint nap megéltük, megéltem személyesen is. A tábor minden percében az ő jelenlétét, segítő szándékát, az, hogy elhalmozott a kegyelmeivel és az ajándékaival. De hogy a gyerekek megérezték, és ezt ki is tudták mondani. Hát ez volt számomra a legnagyobb csoda.
Tehát egy Isten élményt éltek át. Igen. A közösségben.
Igen.
Megtapasztalták ezt a szeretetet.
Igen.
És azt, hogy milyen jó, ha meg tudok nyílni valaki felé.
Igen.
Ki
igen.
Meghallgat,
igen.
Aki együtt érez velem, és ő is viszonozza ezt a
így
saját
van.
Tapasztalatával, élményeivel.
Így van. Minden este volt áhítat. Volt olyan áhítat, ahol én nem beszéltem sokat, inkább átadtuk
Hogy bírtad ki?
Nehezen. De volt olyan pont, amikor egy kicsit elfáradtam, és azt mondtam, hogy akkor nem, inkább nem én beszélek, hanem beszéljen valóban az Isten dicséret. Tehát rengeteg dalt tanulunk. Nekünk egy kicsit a fő profilunk az éneklés, hiszen a gitáros zenekarból is rengetegen voltak, vagyis hát a ifjúsági zenekarból, és nagyon szeretnek énekelni a gyerekek, azt mondják az iskolában, hogy nem így van, én más tapasztalok a táborunkban.
Attól függ, hogy mit.
Igen.
És igen, milyen közösségben.
Igen, itt nagyon szeretnek énekelni a gyerekek, és ami külön ajándék volt, hogy a kínai közösségből is volt két fiú, akik ugye nem keresztények, és hát minden dalt nagy szívvel, lélekkel énekeltek, és bekapcsolódtak mindenbe. Pedig elmondtam nekik az elején, hogy ez számukra nem kötelező, tehát hogy ezt nem kívánhatjuk el, de fantasztikus módon bekapcsolódtak. És az áhítatok alatt éreztem azt a fajta hozzáállást a gyerekek részéről, hogy igenis meg akarják nyitni a szívüket azelőtt, akit még annyira nem ismernek, de meg akarják ismerni. És ez nagyon, nagyon megható volt, és most is, amikor visszagondolok ezekre az áhítatokra, az éneklésekre, és a csúcsra, a szentmisére, hát van, hogy egy kicsit félre kell vonulnom, mert a könnyeimmel küszködöm azóta is. Olyan a szentmisével kapcsolatban is, olyan szentmise élményem volt, hogyha lehet ezt így fogalmazni, ami már nagyon régen nem.
De jó, akkor te is kaptál bőven ajándékot.
Hát rengeteget.
De olyan jó, mert ugye bennem van az, hogy mondtad, hogy az első pillanattól kezdve az volt benned, hogy feladatot kell adni valakinek, be kell vonni a közösség életébe. A másik, hogy a közösség egymásra hangolódott. Tehát nem véletlenül mondtad, hogy két év alatt közösségi formálódtak. Tehát azért ismerték már egymást, és amikor Isten jelenlétébe kerülnek, akkor ez a barátság, ez szóval áldásra válik mindenki számára. Így van. És ezt megtapasztalják, megélik. És akkor itt persze, hogy felszabadultan tudnak énekelni, igen. Mert az éneklés, azt mondják, hogy dupla, mintha kétszeresen imádkoznál. Igen. És ez tulajdonképpen a hála. Csak sokszor van visszatetsző, amikor azt mondja, hogy dicsőítsünk, és a kívülállónak, aki nem éli meg ezt az élményt, lehet, hogy furcsa, hogy most ezek miért alájú, meg miért ilyen lelkesek, mi történik. Na de hát ezt mondták az apostolokra is, amikor a Szentlélek eljött, hogy megrészegültek, hiszen olyan boldogságot és élményt, örömet élnek meg, azt a felszabadultságot, és hát ez az egyik nagyon vonzó része a kereszténységnek, mert ha megéli valaki, aki kívülálló ezt a fajta közösségi élményt, akkor belekerül abba a vonzásba. Hogy lehetséges az, hogy itt ilyet érzek, és ilyen környezet van, és ennyire őszinték, ennyire nyitottak, ennyire elfogadóak az emberek. De is szép lenne, hogyha ez a világot terjedne, és ezért fontos az, amit te is nagyon csinálsz, és hogy nem te csinálsz, tehát ez köze van.
Igen,
mert te most már nem a Magyarország katonája vagy csak, hanem most már az Isten katonája vagy, és ezt a fajta csodálatos ajándékot kaptak, hogy ezt átadhattad, és minden képességet.
Így van.
Ja, nagyon jó. Örülök, hogy jó ilyet hallgatni.
Most egy kicsit, hogy is mondjam, ilyen pihentetőbb volt a tábor. Az elmúlt években nagyon sokat mentünk, rengeteg program volt. Természetesen most is volt, elmentünk Orfűre, a Malom Múzeumba, ott megnézhettük a kenyérsütési folyamatot.
Éjszakai túra.
Éjszakai túra, ami mindig nagy élmény a gyerekeknek, és azt követelik, tehát hogy nem is szabad, hogy ezt elhagyjuk. Hirtelen nem is tudom, mert tényleg annyira, és pont ez a lényeg, hogy nem is annyira ezek a programok jutnak eszembe, hanem a lelki része. Uh-huh. És ami, ismét csak azt tudom mondani, egy csoda, hogy megkértem a gyerekeket a buszon, a hazafelé úton, mert hogy ilyen interaktívak vagyunk mindannyian, hogy fogalmazzák meg egy pár mondatba, hogy mit jelentett nekik ez a tábor, mit visznek ebből haza, és ezt küldjék át nekem. És ezt persze majd a kedves hívek is fogják olvasni, mert bekerül a katolikus hírlevélbe, majd a tanévnyitói számba, hogy érzékeljem én is, hogy nem a programokat.
Aha. Tehát nem maga a nyaralás része
meg. Így van. Uh-huh. Nem a programok milyenségét fogalmazták meg, hanem azt, hogy lelkileg mit adott nekik ez a tábor. Nem, egyszerűen le voltam döbbenve. Volt komoly tanúságtétel. Tehát az, hogy ott számára megmutattuk neki a Jóisten felé vezető utat, így fogalmazott az egyik lány. Hogy számára ez így fogalmazott, hogy megváltás volt ez a tábor. hogy egy csapásra minden megváltozott az életébe, amióta itthon van, minden gördülékenyebben megy, mint az előtt. És tehát ezért érdemes. Tehát elértük azt, amiért elmentünk, és a másik dolog pedig az, hogy rendkívül büszke vagyok mindegyikre. Mindegyik gyerek, tényleg minden gyermekre, mert mindenhol fegyelmezettem, pedig azért elárulom, hogy az iskolában van egyik másikkal probléma, de a táborban mindig ezt tapasztalom, és tényleg nagyon büszkén jelenthetem ki, hogy mindenhol fegyelmezettem, az első szóra, vagy figyelmeztetésre egy kicsit elkanászodnak, beállnak a sorba, figyelnek egymásra, tehát fantasztikus gyerek.
Pont a Uricek családot erősíti meg abban, hogy milyen sokat jelent a környezet, ugye, mert az iskolában azért nagyon sokfélék vannak, igen, és ez a környezet igazán koncentráltan mindig keresztény légkörbe zajlik. De egy ilyen tábor, ahol hittantábor van, még azok a gyerekek is, akik esetleg távolabb vannak, vagy rosszabbak, egy olyan légkörbe, közegbe kerül be, ahol az természetes, hogy mindenki jó, figyel, igen, segíti a másikat, és akkor óhatatlanul ő is bekapcsolódik ebbe. Még visszatérve, hogy tudom, hogy nem a nyaralás, a kirándulás, meg a élményfülő, meg ezek a fontosak, de valahogy az élet harmóniájához hozzátartozik, hogy igen, mi nem kilépünk az életből, hanem másképp éljük meg. Igen. Tehát igen. És az egyik élmény segítheti a másikat. Tehát én biztos vagyok benne, hogy azok a lelki túrák, azok a közösségi játékok, együtt éneklések, akár csúszdázás vagy bármi, az nem csak egymáshoz hozza közelebb a gyerekeket, hanem az Istenhez is, mert felfedezi a természetben is, és a közösségben, és mindenben azt, hogy jelen van, és azért van minden, hogy én boldogabb, kiteljesedettebb legyek.
Igen.
Engem nagyon zavart, amikor nagyon meg akartam felelni, és csak a lelki dolgokra helyeztem a súlyt, és a világiakat úgy félretoltam.
Persze.
És hosszú évek kellettek arra, hogy rájöjjek, hogy nem, ezt harmóniába kell helyezni, mert szükségem van a világra, olyan kapcsolatokra is, és olyan élményekre, ami esetleg talán nem annyira szakrális, hanem...
Igen, így van.
De ha pont ellenpontba állítom, akkor abba helyzetből egy másik helyzet sokkal fényesebbnek, vagy értékesebbnek látszik.
Igen.
Tehát ez
én valami... Egyensúlyba tartottuk ezt a táborba is, igen. Tehát egyensúlyba kell, hogy legyen. És persze mindig megpróbálunk olyan élményeket nyújtani, ami maradandó. És például tegnap az egyik segítőm, Berni, megfogalmazta, hogy ő neki az melengeti igazán a szívét, hogy olyan élmények, ilyen világi és szakrális élmény is megmarad ezekbe a gyermekekbe, hogy biztosabb vagyunk benne, hogy amikor nekik lesznek gyerekeik, ezeket az élményeket fogják elmesélni.
És csak azért szeretné elküldeni majd, hogy vagy
várják
érezteni benne, hogy menjen el ilyen, hogy élj át ő is azokat, amit ő megélt. Látod, ugye, miután arról beszélgetünk, és itt ez megint a tapasztalat, hogy tudjunk segíteni a gyerekeinket ezen az úton Isten felé, az, hogy bevezetjük egy ilyen közösségbe, megéli ezt a Istennel való találkozási Isten élményt, és vágyik újra és újra ezt átélni.
Így van.
Mert ha valami nem jó, akkor hiába erőltetem, vagy mondom, hogy csináld, de hogyha azt érte meg, hogy ez nagyon jó, és alig várom, hogy megint elteljen egy év, és megint elmennek, meg ezzel a közösséggel nem csak a jövőre szeretnék találkozni, hanem ha alakuljon, belépek én is ugye ebbe az énekkarba, most megtapasztaltam, jöhetek oda hozzátok, mehetek minisztrálni, segítesz nekem, olyan vonzóvá tetted, vagy olyan jó, hogy te így tudsz az Istenhez szólni imában,
igen,
hogy segíts engem is abban, hogy megmerjek szólalni, vagy merjek imádkozni, vagy...
Megmerjem fogalmazni.
Igen, tehát hogy óriási látni a másik gyereket, és akkor ha ez közösségként megmarad, akkor hogy tudják egymást húzni.
Igen, igen.
Mert lehet, hogy aki éppen most nagyon jó pozban van, és nagy Isten élménye van, lehet, hogy fél év múlva pont ő szorul arra rá, egy másikra, aki...
Ahogy nálunk is előfordul felnőtteknél.
Igen, tapasztalatból mondom.
Igen, és ez is a cél, tehát, hogy ne egy év múlva találkozunk, és ne a hátralévő egyébnek a szürkeségébe, hogy mondjam, így belesüppedjünk, mert azért pont ezt mondtam nekik az utolsó áhítaton is, hogy a hétköznapi rohanásainkban tényleg elszaladunk egymás mellett. Mm. Ahogy a Jóisten mellett is képes vagyunk elszaladni, de hogyha ezt a lelki élményt meg persze a szabadidős élményt is a hétköznapokba át tudjuk ültetni, akkor rendkívül erősek tudunk maradni.
Tudom, hogy még kicsik a gyerekek, igen. De lehet, hogy már a következő táborban már ők is
igen.
Együtt mentek, akkor így mondom, igen. Hogy megijék.
Eddig ők nem jöttek
igen,
bele,
de
most, mivel jubilálunk, már megvan a tábor helyszín, ilyen még nem volt, hogy még az élmény nagyon élik, és hiányzik hát nem árulok el, szerintem nem, elárulom, természetesen nem annyira titok, úgy akartam fogalmazni. Domaszéken leszünk, remélem, hogy majd tudnak minket fogadni, bár szerintem nagyon időben vagyunk, lefutva le tudjuk foglalni a táborhelyet. Ez a Szegedi Egyházmegyének a lelki gyakorlatos helye, a Zöldfás nevezetű tábor. Hogy miért is juttatta a Szentlélek velem eszembe, hogy oda menjünk, 5 éves lesz a táborunk, 10 évvel ezelőtt, akik most az IFI csoport tagja, és nagyon lelkesek, és nagyon tényleg lelkes segítőim, ővelük 10 év ezelőtt voltam ott először, akkor még ilyen kívülállóként, második osztályosok voltak. És 10 éve volt, ott tudtuk meg akkor 10 év ezelőtt, hogy hát elhunyt a káplán atyánk, 29 évesen kis Áron atya, egy kicsit az ő emlékére is lesz, illetve Szent Kereszt felmagasztalása plébánia, a domaszéki plébánia is, úgyhogy nem tudom máshova szervezni. Tehát minden annyira összejött.
És ott, akkor ott lesznek valószínűleg az egész család ott lesz.
Ott lesz, mivel ugye engem Bea vitt el, feleségem vitt el ebbe a táborba, volt az osztályfőnök helyettes ennek a csapatnak, úgyhogy ha már ennyi jubileum van, akkor természetesen nekik is ott a helyük. Bizonyos programokban természetesen részt vesznek, hát ez az ő majd belátásuk szerint, ha nem, akkor majd, de ott leszünk együtt, ott leszünk
még,
együtt.
Még egy kérdés motoszkál bennem, hogy igen. A mostani résztvevőkből marad-e mag, akik utána továbbra is együtt haladnak az úton?
Hálát kell adnom a Jóistennek, mert egy-két kivétellen mindenki velem van, közösségben vagyunk, tehát nem hagynak ki, nem zártak ki ebből a közösségből,
akkor
számítanak.
Akkor bírod, mert azért egyre több ilyen közösség van, ahol...
Hát ők mindig egybe fognak,
összejönnek. Nem külön maradtak,
nem,
az egész egy nagy közösség.
Így van, egy nagy közösségé formálódik, tehát az újak mindig ebbe a közösségbe kapcsolódnak be.
Igazából ez...
Igen, ez nekem is egy kicsit könnyebbség emberi szempontból.
Nagyon erős gondolat bennem, és ezt megértem a kurzus közösségemben is, hogy a közösség szül közösséget.
Így van.
Tehát, hogy és hogy a kereszténység igazán egy közösségben jelenik meg. És olyan jó hallani, hogy fiatalok ezt most a hittantáborban, az felkészülés során, és ezek szerint utólag is érik. Tehát tehát nem csak maga az élmény miatt, hanem maga a közösségbe bekapcsolódott, látja, hogy milyen sokat adott neki, és ő szeretné ezt továbbadni, úgyhogy tesz érte valamit. Hát az a közösség, amelyik ugye, hogy mondjam, keresztény szellemiségben növekszik, vagy megéli ezt, meg van egy tapasztalata, hogy tudja fogadni és szeretni azokat, akik, én magamra emlékszem, akik nagyon kritikusan nézik a keresztény lányokat, fiúkat, bizony fel tudnak tenni olyan kérdéseket, vagy olyanokat tudnak mondani, ami fáj, mert én válaszokat várok, mert én nem tapasztaltam meg a hitelességét, és hogy te hiteles vagy, vagy pedig csak úgy csinálod. Most csak énekelni jársz ide, de és az életed?
Igen.
Tudod? Tehát, hogy tudnak kapcsolni, mi a tapasztalatod a te esetedben?
Nagyon érdekes, mert ugye mondtam, hogy a csapat nagy része sajnos nem gyakorolja a vallását, nem olyan családból jönnek, viszont minden gond nélkül valahogy így belecsobbannak a közösségnek ebbe a közösségbe, és nem, tehát annyira tudnak azonosulni a katolikus iskolásokkal, plébániai hittanosokkal, hogy nem látok rajtuk esetleg ellenérzést, nem furcsák, hogy ő most miért ilyen lelkes, és miért hajtja meg a fejét, és imádkozik. Tehát valami olyan furcsa dolgok történnek nálunk, amit nem tudok egyszerűen megmagyarázni. Ezek a gyerekek, ezek a úgymond távol lévő gyerekek, olyanok, mintha nem is lettek volna soha távol.
Akkor rögtön megint egy kérdés. Mondtad, hogy azért sajnos vannak olyanok, akik idézőjelben kibérmálkoznak.
Igen.
Akkor nem hiszem, hogy ezek a gyerekek lennének azok, akik frissen jöttek, nem azok, akik esetleg megszokásból, vagy a hagyomány szerint.
Igen. Tehát, de, igen,
mert
igen,
én
igen,
úgy
igen.
gondolom, hogy aki megtapasztalt ezt a vonzást, és nem azt érzi, hogy ez volt a cél, hanem hogy én szeretnék ezen az úton tovább menni, azok nem ritkábban szállnak ki.
Igen.
Ha csak nem éri egy rossz tapasztalat, amit ő visszafordul, de talán ez a fajta élmény átsegíti. Inkább talán azok, akik ugyan járnak, gyakorolják, de azt mondták, hogy oké, megvolt.
És a táborban se jönnek el.
Ezeket, akik kimaradnak, akkor a többiek nem próbálják? Nem keresik?
Nem.
Nem.
És szóval ezt szerintem annyira, miközben a táborban a távollévőket segítik, bevonzák. Én úgy vettem észre, hogy ezzel a pár fiatallal már az elejétől fogva, tehát úgy látták, hogy jó, ők nem akarják, nem tudjuk erőltetni nekik. Mm. Tehát egy kicsit így ilyen békén hagyták őket, hogy
igen. Már nehéz. De látom, és ugyanaz a fájdalom van bennem, hogy nincs, aki olyan segítsen, aki most mondjuk, hogy túlkoros, vagy aki kicsit eltávolodott, nem mennek utána, és én látom a saját közösségemben is, hogy olyan sokan vannak, akik ott állnak, aztán elkedvetlenedik, és akkor kiszáll.
Igen,
senki nem
igen.
szólítja meg. Nem is vagyok fontos.
Igen.
Engem nem szeret az Isten. És akkor hallom a hangjukat, tudod, és beszéltem is ilyenekkel, hogy én benne voltam, és velük voltam, és jó, lehet, hogy én elmentem, de senki rám sem telefonált, nem is hívott, nem is keresnek meg.
Fiataloknál azért más a helyzet, tehát az ő gondolkodásukban szerintem egy kicsit másképp zajlanak le ezek. Akiket én ismerek, inkább a világ viszi magával. Tehát
tehát a parti arcok,
és igen, ő dönt úgy, és tehát látja, hogy a közösség, amiben ő is valamilyen szinten jelen volt, mennyire életvidám, mennyire attraktív, mennyire lelkes, tehát, de ő azt mondta, hogy ő nem, tehát ő nem. Parti arcok vagyunk, megyünk, szórakozunk, visz az élet magával, és nekem az kell. Nagyon érdekes, hogy keresztény és keresztény fiatalokról beszélünk, az egyik így éli, meg a másik azt mondja, hogy na nekem erre nincs szükségem, amit ti csináltok.
Hát igen, végülis
ilyen szint. Tehát a példa ott volt előttük,
és ő más
egyeseket bevonzott, őket nem, őket ezt nem. És nagyon nehéz, tehát én is az egyik fiúval beszélgettem, aki rendszeresen minisztrált, és mondtam, hogy de hát nem zárja ki, ha te bulizol, azt is lehet ugye szépen egy bizonyos keretek között, jó dolog az, attól még nem kell eltávolodni a minisztránsban, azt mondta, hogy őnek így köszöni elég volt.
Jó, nem így is szeretném befejezni a beszélgetést, csak óhatatlanul előtt belőlem, mert bizonyos szempontból én is értem meg ilyen helyzeteket, jó felnőttként,
igen,
tehát
igen.
fiatalon nem élettem át, és ezért nagyon érdekelt ez, mert ugye most már hasonló korú unokáim vannak, és miután én ilyen élményeket nem értem meg, én csak együtt tudok velük örülni, de nem tudok hozzászólni.
Igen,
tehát nincs megért tapasztalatom, és ezért mennyire fontos ez is. Hogy összegeznéd a... mert lassan vége a műsornak.
Igen.
Az eddigi 10 éves hitoktatói tapasztalat, tényleg ilyen a neve... Én nem is a nevelés szót szeretném, hanem a hogyan tudunk mi felnőttek, idősebbek együtt járni az úton a gyerekeinkkel, a fiataljainkkal. Most mindegy az, hogy unokám, keresztfiam, keresztlányom, ugye mert én, mint keresztapa felelős vagyok bizonyos szempontból, sőt,
hát,
felelős
igen,
vagyok.
Igen.
Mit tudok én hozzátenni? Hol hibázunk mi felnőttek? Nem tudunk beszélni a nyelvükön. Ők ebbe a fiatal közösségben sokkal jobban megélik, és egymás között, mint esetleg mi, hol van a mi szerepünk? Tehát, hogy, mert én most azt mondom, nagyapa kérdezem, akinek hasonló korú gyerekei, unokái vannak, sőt, már fiatal felnőtt is van.
A fiataloknál a legelső szempont az, hogy egy hiteles személy álljon az élre. nem
most
szeretném.
Egy idősebb, vagy mindenképpen egy lehet hasonló
idő. Hát azért inkább az idősebb.
Tehát neki kell egy olyan példa, egy olyan hiteles példa, amit lehet, akinek elviszik, aki bízom benne, megyek vele.
Aki tapasztalattal rendelkezik.
Akinek vannak ilyen élményei.
Igen. Tehát igazából hiteles vezetőre van szükségük, nem haverra van szükségük. A barát az már más fogalom, mert lehetünk egy kicsit a barátjaik, mert az egy nagyon mély kapcsolat már, hogyha a szó tényleg úgy elemezzük, az igazi. Én úgy is szoktam őket nevezni, hogy ők az én barátaim.
Jézus is így nevezik.
Igen, barátaim vagytok. Igen. Tehát hiteles vezetőre van szükségük. Ez az utóbbi 10 évben kiderült. Uh-huh. Lehet valaki nagyon okos, képzett, pedagógus, katekéta, ha nem hiteles vezető, mit sem ér az egész. Uh-huh. Tehát a hitelesség nagyon fontos. Az, hogy értsünk a nyelvükön, beszéljünk a nyelvükön, nagyon fontos. Én hálát adok az Úrnak, mert nem nehéz feladat. Valahogy nagyon tudok velük azonosulni, lelkileg hozzájuk közelebb is állok, mint a saját korosztályomhoz. Ez néha nem tudom, hogy jó dolog-e. Vannak néha azért nyelvi problémák, de nem olyan nagy gond. Igen, irányt mutatni nekik, nagyon várják az iránymutatást.
Megmondod nekik, vagy csak eléjük éled? Tehát, hogy mit
kell tenned? Van olyan helyzet, amikor megkérnek, hogy mutassam meg nekik, hogy mondjam el nekik, mutassam meg nekik. Vannak lelki beszélgetéseink, és abban is a másiktól igenis ehhez kapcsolódik, hogy meg kell őket hallgatni. Nem lehet ukászokkal nevelni.
Tehát kommunikációnak mindenképpen kell lenni egy őszinte kommunikációnak.
Igen,
és válaszokat kell adni.
Igen, úgy lehetne összegezni, hogy hiteles vezetés, és a hiteles vezetésben benne van természetesen a saját, hogy is mondjam, csak ugye értékeimnek a megmutatása, és
megvallása,
meghallgatás, és ha kérik, akkor a szóba kimondott iránymutatás is. Ennélkül nem működik a dolog, és akkor az élmények.
Bocsánat, megígérem az utolsó, mert úgyis be kell fejezni. És van olyan, hogy elvárásod van velük szemben?
Nincs elvárásom. Nincsenek elvárásaim. Mindenki elhalmoz a Jóisten az ajándékaival, a karizmákkal. Mindenki egyéniség. Én nem tudok tőlük elvárni. Az én iránymutatásom, az én példám, az én életem, ha vonzó a számukra, akkor ezután fognak menni, ezt próbálják ők is a saját életükbe. Én nem mondom, hogy tegyél így, tegyél úgy, mert ez lesz az igazi, és így leszel igazi.
Ez nem igazi a tutit keresztény. Mondom meg.
Nem mondom meg, nem tudom a tutit néha én sem.
De van valaki, ki tudja, ha összekapcsolod, akkor van, ott már van. Hiteles és pontos válaszok vannak, és felfedezhető mindenhol.
Én egyet szeretnék, hogy tényleg a Jóistenhez vezető utat megtalálják. És ezáltal boldogok legyenek. Én többet nem szeretnék nekik.
Úgy legyen. Hát Vén Attila hitoktatónak nagyon köszönöm ezt a ma esti beszélgetést.
Én köszönöm a meghívást.
Nagyon, nagyon örülök, hogy ilyen őszintén tudtunk ezekről a dolgokról beszélni. Reméljük, senkit nem bántottunk meg, meg sértettünk meg. Nem tudom, hogy ki mire érzékeny.
Bízunk benne.
Úgyhogy én azt kívánom a hallgatóknak és neked is, hogy mindenkit áldjon meg, ami szerető Istenünk, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
Amen.
Búcsúzik a műsor készítője, és a beszélgetőtárs Vén Attila és Román Attila. Jó éjszakát kívánok.
Jó éjszakát, Isten áldjon mindenkit.
Mária Rádió.
Középkori gondolkodók. Horváth Pál egyháztörténeti sorozata.